Na, köszöntünk mindenkit újra, és a balti államokban kalandozunk, illetve főleg a gazdaságukat nézzük. Én azt előlegeztem meg, hogy megnézzük, hogy hogyan tudtak ők kilábalni a 2008-as, 2009-es pénzügyi válságból, és hát utána is elég érdekesen alakultak a dolgok, de nem menjünk ennyire előre, mert csak annyit mondanék így a műsor jövőbeni részére, hogy hát azért érdekes adatokat látunk ott az ukrán-orosz háború után is. Tehát komoly érintettsége volt mind a három országnak, és hát szerintem megint a világszeme rajtuk van, hogy hogy lábalnak ebből ki, és hogy mi az, amit csinálnak.
Igen, szerintem jussunk el ide is, de én azt javaslom, hogy még egy picit időzzünk el a történelemnél, mert szerintem annak van jelentősége. Tehát azt mondtam a zene előtt, hogy egyszerre cáfolja és igazolja vissza ezeket a történelmi, kulturális jellegzetességeket, magyarázatokat ennek a három országnak a fejlődése. Ugye azért mondom, hogy cáfolja, mert történelmileg a leggazdagabb térség az Lettország volt, Litvánia valahol középen, és Észtország volt egyébként a legszegényebb a háromból. És ha ma ránézünk a térképre, akkor ez pont fordítva van. Tehát maguk a lettek is, akik egyébként ilyen lesajnáló vicceket mesélnek az észtekről, tehát hagyományosan a legfejlettebb letteknek voltak olyan viccei, mint Magyarországon a tótokkal, meg az oláhokkal kapcsolatos viccek, aztán egyszer csak azon kaptuk magunkat, hogy a szlovákok megelőztek minket, és most már éppen azon pompog néha Magyarország, hogy lehet, hogy már a románok is beértek minket, szóval ugyanígy vannak a lettek az észtekkel, hogy messze megelőzték az észtek már a letteket, és most már a litvánok is megelőzték, tehát pont fordított a sorrend ma már fejlettségben a három ország között, mint volt történelmileg, ami szerintem önmagában cáfolja ezt a kulturális determinizmus tézist. De miért mondom azt, hogy mégiscsak van szerepe a történelemnek? Szerintem azért, mert viszont, ha az egész térséget nézzük, az tagadhatatlan, hogy azért ez egy fejlett térség volt. Tehát mielőtt a Szovjetunió bekebelezte őket, azért ez történelmileg, pontosan azért, mert ez itt egy Hanza kereskedő térség volt, erős kapcsolatokkal Németországhoz, erős kapcsolatokkal Oroszországhoz. Ez nem volt egy fejletlen térség, és szerintem annak, hogy ez ma egy fejlett térség, relatíve itt a régióban, annak erős magyarázata az, hogy valójában ugyanazok a földrajzi kapcsolatok visszajöttek, amelyek voltak. Tehát nem annyira azzal magyaráznám, hogy van itt egy kulturális kontinuitás, amivel nagyon sokan szeretnék magyarázni, hanem inkább a hagyományos földrajzi kapcsolatok tértek vissza, tehát Litvániának ma minden kétséget kizárólag Lengyelországgal van megint kapcsolata, és hát a lengyel gazdasági csoda az tagadhatatlan, tehát hogy a lengyelek nagyon sokat fejlődtek az elmúlt időszakban, az tagadhatatlan. Észtországnak meg Finnországgal van egy hasonló kapcsolata, és hát az, hogy Finnország is egy gazdag országgá vált időközben, az is tagadhatatlan. Szegény lettek, kimaradtak. Tehát letteknek nincs ilyen párjuk, ugye nekik történelmileg a dánok voltak a párjuk, de a dánokkal nekik nincs annyira erős kapcsolatuk. Tehát valahogy a finn észt és a lengyel-litván kapcsolat szerintem nagyon erősen visszajött. Ez semmi más, mint földrajz, tehát hogy Magyarországnak mindig Ausztriával volt ilyen kapcsolata, ugye ezeknek az országoknak meg volt a szomszédokkal. Egy példát hagyd mondjak, azt teljesen egyértelműen elmondják az észtek, hogy ők már a 80-as években is nézték a finn tévét, hallgatták a finn rádiót, 90-es évek elején meg finn nyelven menedzsment könyveket olvastak. Tehát amikor Magyarországon még senki nem tudott semmit a vállalatok menedzsmentjéről, a controllingról, a pénzügyekről, stb., akkor ők simán finn nyelven elolvasták a finn business könyveket, és egy óriási előnyük lett mindenkivel szemben. Finn befektetések, mindenfajta együttműködések, képzések, tehát nekik óriási előnyük, hogy tulajdonképpen ott van egy tenger másik oldalán, de relatíve közel Finnország.
De akkor ez egy kulturális dolog is, nem csak földrajzi. Tehát én azt gondolom, hogy igazad van ebben, amit mondasz, viszont az, hogy ez a három ország komoly ipar nélkül, tehát ez mezőgazdasági kereskedelmi országok, tehát komoly ipar nélkül, ráadásul elég nagy kitettséggel, ahogy megváltoztak a geopolitikai viszonyok itt a régióban, ilyen szinten ki tudott lábalni, ehhez mindenképpen egy mentális dolog is kell, egy kulturális identitás, egy gondolkodásmód, az, hogy azt mondták, hogy hopp, akkor mi függetlenek leszünk. Hogyan lehetünk függetlenek? Hogyan tudjuk megteremteni az önálló hozzáadott értékű termékeinket? És hát nézd csak meg, hogy Észtországot itt ugye kiszokták emelni ebben az egészben, mint az új digitális gazdasági mennyország.
Igen, de hogy én nem gondolom, hogy ez egy hosszú távú történelmi beidegződés lenne, annál is inkább, mert a népessége ezeknek az országoknak kicserélődött. Tehát ahogy mondjuk Csehország dominánsa német zsidók, kereskedőknek a világa volt, és utána csehek élet, ugyanezt történt a Baltikumban. Tehát Riga, Tallinn, ezek alapvetően német kereskedővárosok voltak, a német népességet onnan kipaterolták. Ugye Rigában és Vilniusban jelentős zsidó kereskedő kisebbség volt, őket megölték a holokauszban. Tehát ezek itt ugye nagyon sokszor a vidéki, régen paraszti sorban élő észtek lettek, és litvánok kerültek be ezekbe a nagyvárosokba. Egyébként a vidék kiürült, tehát hogy egy nagyon fontos dolog, amit el kell mondani, ami szerintem cáfolja azt, hogy ők olyan nagyon kiemelkedően elértek volna valamit, tehát én már azt a tézést is vitatom, hogy itt valami igazán nagy csoda lenne, az, hogy kiürült a vidék. Tehát, hogy ezekből az országokból nem 5-6% ment el, mint Magyarországról, mert ugye minden ellenkező híreszteléssel szemben, ugye Magyarországon van egy számháború, hogy hány ember ment el nyugatra dolgozni, ez az egyik legalacsonyabb egyébként Magyarország esetében az EU-ban, mindösszesen 5-6% a munkapiacnak. Itt ezeknek az országoknak a 20-30%-a elment nyugatra. Annyira nem lehet jó ott élni, hogyha ilyen nagy arányban mennek el, és ez főleg a vidéki lakosságot érintette, tehát gyakorlatilag lehet úgy menni órákon keresztül a balti tájba, hogy alig találkozik emberrel vagy autóval az ember. A városokba beköltöztek a vidékiek, a vidéki helyek meg nagyon-nagyon elhagyatottak, gyakorlatilag omlanak össze a házak, nem lakik senki a falvakban. Angliában dolgoznak, Írországban dolgoznak, Nyugat-Európában, a lengyelek mondjuk, hogy a litvánok azok Lengyelországban vagy Németországban is, de kiürültek ezek a helyek. Tehát itt volt egy óriási népességcsere, tehát én nem magyaráznám ilyen történelmi okokkal. Abban teljesen igazad van, hogy a Szovjetunióról való leválás az egy nagyon fontos intézmény idején. Ezt inkább egy intézményi dolognak hívnám, tehát Magyarországon az átmenet a 80-as, 90-es években sokkal nagyobb kontinuitás mutat. Ugyanazok az emberek, ugyanazok az elitek tulajdonképpen átmentették magukat, nem szeretem ezt a szót, de tulajdonképpen más, néha más pozíciókba is, de folytatták a 90-es években, sőt, sok szempontból mind a mai napig, míg ezekben a balti országokban akinek köze volt a Szovjetunióhoz, akinek köze volt a kommunista párthoz, azt egy az egyben kipaterolták, és teljesen új embereket raktak be a közigazgatásba, a kormányba, egy fiatalabb generációt, egy nyugatos generációt, és ez mind a mai napig így van, ugye mi ott van a szomszédukban Oroszország, ez mindig egy fenyegetést jelent, és folyamatosan alapvetően az, hogy hatékony legyen az állam, egy kicsit az jut eszembe róla, mint a Távol-Keleten, ahol ugye Kína jelentett hasonló fenyegetettséget hosszú időn keresztül, hogy egyszerűen muszáj nekik nagyon hatékony államot működtetni, tehát ugye ennek a szimbolikus példája az e-állam Észtországban, ami kétségkívül egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy irtózatosan hatékony, alapvetően kevés emberből áll, de az nagyon hatékony, és nagyon elektronikus alapra van helyezve Észtországban az állam. De a többi országban is az, hogy a kormányzatnak, az államnak jól kell működnie, az szerintem ezért, mert a Szovjetuniótól való leválás, az önálló államiság megteremtése és fenntartása, ami lássuk be, nem annyira egyértelmű és könnyű ott. Nálunk senki nem vonja kétségbe, hogy hát Magyarország mindig is lesz, ott meg azért egyáltalán nem biztos, ott mászkál az ember egy Tallinnba, Rigába, egyáltalán nem biztos, mert hogy nagyon sokszor már nagyon sok nagyhatalom gyakorlatilag annektálta őket, és mindig ott a félelem, hogyha nem vagyunk elég hatékonyak, akkor ez bármikor megtörténhet.
Ez nagyon jó. Akkor itt a végére sikerült azért megcáfolnod egy pár dolgot, amit a legelején mondtam. Tehát akkor az, hogy itt gazdasági csoda lenne, az, hogy itt óriási mobilitás lenne, vagy hogy a gazdasági rugalmasság az magas, ugye, hogy bértárgyalások tekintetében, mert itt ugye pont az ellentétét mondtad. De szerintem kezdjük akkor ezzel, hogy akkor rendben, hogyha nincsenek ezek, akkor van-e gazdasági csoda ebben a régióban, és akkor ha meg nincsen gazdasági csoda, akkor meg minek köszönhető az a látványos szárnyalás, amit a számokban viszont látunk?
Szerintem először is definiálni kell, hogy mit értünk gazdasági csodán. Tehát
azt kezdjük ezzel akkor, hogy a szünet után, hogy definiáljuk, hogy mit értünk gazdasági csodán, és akkor utána megnézzük, hogy a balti államokban van-e ilyen.